Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Október 17-e és 19-e között rendezik meg már 8. alkalommal a szlovén filmnapokat. Az eseménynek a hagyományoknak megfelelően idén is a budapesti Toldi mozi ad otthont. A rendezvény a Szlovén Filmközpont, a Budapest Film ZRT és a Szlovén Köztársaság Budapesti Nagykövetségével együttműködve valósul meg. Az eseményen 3 kortárs alkotást láthat a közönség. Janez Burger társadalmi drámával kevert thrillere, a megtörtént eseten alapuló megfigyelés 3 Vesna díjat nyert a Szlovén Filmfesztiválon, és a Tallinni Black Nights Fesztiválon is nagy sikerrel vetítették. A film a 20. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában is szerepelt. Szlovénia idei Oscar nevezettje Sonja Prosencs Megváltás kezdőknek című humorral teli filmje, amelynek világpremiérje a Tribeca Fesztiválon volt New Yorkban. Végül a Szlovén Filmfesztiválon a legjobb dokumentumfilmért járó Vesna díjjal kitüntetett a Test című alkotásban a rendező 2 évtizeden át kísérte figyelemmel közeli barátja küzdelmét egy ritka autoimmun betegséggel. Október 17-e és 19-e között tehát szlovén filmnapok a Toldi moziba.
Esemény.
Október 31-ig lehet jelentkezni a főváros által meghirdetett pályázatra, amely az önálló munkásságuk elején járó előadó művészek és művészeti formációk vezetői számára biztosít további megmutatkozási lehetőséget és anyagi forrást. Budapest főváros önkormányzata 9. alkalommal hirdeti meg a staféta pályázatot a tehetséggondozás és a független előadó művészet támogatása érdekében új produkció létrehozására. Az eddigi évekhez hasonlóan a kiállítás a Füge Egyesület lebonyolításában nyílt pályázat formájában valósul meg. A projekt célja a Budapesten bemutatásra kerülő független színházi, tánc, új cirkusz és összművészeti kezdeményezések támogatása, oly módon, hogy az önálló munkásságuk elején járó előadó művészek és formációk vezetői számára biztosít további megmutatkozási lehetőséget. A pályázatra olyanok jelentkezését várják, akik nem több mint 10 éve kezdték önálló alkotói munkásságukat, de már maguk mögött tudhatnak legalább 2 nyilvános egész estés előadást. A stafétán 2025. március 1-e és december 31-e között megvalósuló új bemutatókra lehet pályázni.
Koncert.
Kortárs tánccal, vetítéssel és fényinstallációval adják elő Olivier Messiaen Kvartett az Idők végezetére című kompozícióját október 15-én a Zeneakadémia Solti termében. A hegedűre, csellóra, klarinétre és zongorára komponált kvartett a 20. századi zeneirodalom egyik legnagyobb hatású kamaraműve. Olivier Messiaen a II. Világháború idején hadifogságba esett, ott írt a korszak alkotó remek művét, amelynek alapgondolatát a Jelenések könyve egyik mennyből leszálló angyalának mondata ihlette: idő többé nem lészen. A Zeneakadémia megvalósuló előadást Matuska Flóra Gordonka művész és Radnóti Róza zongora művész álmodta meg, velük lép fel Varga Oszkár, Szűcs Péter és Dani Imre. Az előadás koreográfusa és táncosa Góbi Rita táncművész, a produkció részeként szintén fellép Bozsányi Liliana, Cvikli Fanni és Kis Petra Rebeka táncos. Az animációkat, média anyagokat Maruscsák Dávid és Sánta Balázs multimédia művészek készítették. A mottót Mácsai Pál előadásában hallhatja majd a közönség, emellett Szűcs Edit jelmeztervező ruhája lesz látható az előadáshoz készült filmen, amelynek operatőre Kerényi Dániel volt.
Esemény.
Halloween programokkal, köztük zombitánccal, boszorkány konyhával, bátorságpróbával, kreatív kézműveskedéssel, fény zsonglőr show-val és arcfestéssel várják a látogatókat a Fővárosi Állat és Növénykertben október 25-én este. Bár Halloween, azaz Mindenszentek előestéje csak néhány nappal később lesz, az állatkertben már október 25-én pénteken este megtartják a Halloween-t. Napközben az állatkert az októberi hétköznapokon szokásos nyitvatartási rend szerint látogatható, így délután 5 órakor bezár. 6 órakor viszont újra kinyit, immár a Halloween estére érkező nagy közönség előtt. A programok valamivel 22 óra után indulnak, a kert területén pedig 23 óráig tartózkodhatnak majd a látogatók. Már a nyitás előtt is gólyalábasok várják az érkezőket a főbejáratnál, a kaput pedig Dracula tárja majd szélesre a látogatók előtt. A látnivalók egy része állatos élményprogram, az oroszlánfókák tréningjétől az elefánt család bemutatásán és egy teve találkozón át a merüléses cápa etetésig. Az est során három alkalommal tartanak denevérek világát megismertető bemutatót a Varázshegyben. Többféle tüzes produkciót, tűzzsonglőr bemutatót, LED fényzsonglőr sót és zombi táncot is rendeznek, de rémkereső játékkal, halloweeni kézműveskedéssel, élőszobrokkal, digitális karikatúra készítéssel, logikai asztallal, ördöglakatokkal, banya tanyával, boszorkány konyhával, bátorságpróbával, ízelt lábú bemutatóval, óriás pókháló szövéssel és boszorkányos arcfestéssel is készülnek a szervezők, az est során filmvetítéseket és ismeretterjesztő előadásokat is tartanak. A részletes program az Állatkert honlapján érhető el.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Rendhagyó balatonparti galériák. Szezonon kívül is, ha nincs éppen strandidő, jobbnál jobb galériák, kiállítások közt lehet szemezgetni. A köveskáli Art Inn immár negyedik éve hirdeti meg a Káli Art Díj elnevezésű kortárs képzőművészeti pályázatát, amelynek keretében tehetséges szobrászművészek alkotásai kapnak helyet a szálloda csodás virágos kertjében. Az évente cserélődő pályaműveket szakmai zsűri delegálja, ezután a szabadtéri szoborparkban kapnak átmeneti otthont, ahol májustól novemberig ingyenesen megtekinthetőek. A Balaton felvidékkel, valamint a térség szellemiségével kapcsolatba hozható kreatív, kortárs, kültéri szobrok között valóságos zen élmény andalogni, a világon egyedülálló 7,5 méter hosszú óriás makett, Csiga Parlament, Keszthely. Az 1920-ban született Micski Ilonának 1975-től kezdődően 14 évébe telt, mire 4,5 millió panon tengeri csiga felhasználásával elkészítette a makettet. Mintegy 28 millió éves őskori tengeri maradványokat választott ki az ország különböző bányáiból, hogy ezzel tökéletesen vissza tudja adni a parlament díszítését. A különleges óriás makettet a Baba Múzeumban csodálhatjuk meg. A Balatonalmádi pályaudvar aluljárójában 2013-ban készült el a vasút átjáró szabadtéri kiállítótér. A föld alatti folyosókon sétálgatva megcsodálhatjuk a helyi és más művészek olajfestményeit, digitális fényképeit, grafikáit és akvareljeit. A kiállítás fél évente frissül, és új alkotások jelennek meg azzal a céllal, hogy a tehetséges művészek munkáit minél többen megismerhessék. Évente egy képzőművészeti és egy fotóművészeti kiállítást rendeznek, amelyek tematikusan épülnek fel. Balatonalmádi és környéke ismert és rejtett értékeit mutatja be.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Árulónak bélyegzik a hazájában azt a fiatal nemest, akit velencei üzleti partnere becsapott és kiszolgáltatott a töröknek. A számkivetett fiatalember bosszút esküszik, és a kalózok közé áll, de vajon közelebb viszi ez a céljához, hogy visszanyerje társadalmi státuszát? A kalózkapitány Benkő László kalandregénye a 16. századba viszi az olvasóit az Adriára. Nem csak tengeri csatákba és a dalmát kikötő városokba juthatunk el a történet révén, de megtudhatjuk, hogy a kémek milyen terveket forraltak a Dózsepalotában és Isztambulban. Ahogyan az író korábbi regényei, ez a könyv is rendkívül mozgalmas, fordulatos, és egészen olyan, mint valami időutazás. Benkő Lászlót arra kérem, meséljen az uszkók kalózokról, akiknek a közösségére épül ez a regény.
Ők voltak ugye a dalmát kalózok, benne nem csak a Karib-tengeren, meg a Csendes-óceánon voltak kalózok, hanem itt voltak az Adrián és a földközi tengeren is ebben az időszakban, és a horvátok, a dalmátok, őket valódi hősöknek tekintik, annak ellenére, hogy a kárvallottak természetesen tengeri rablóknak, meg gyilkosoknak mondták őket, ha ez korán sincs így. Próbáljunk meg egy 16. századi ember fejével gondolni, gondolkodni, akkor máshol voltak az erkölcsi ítéletek. Az uszkók szó maga azt jelenti dalmát horvát nyelven, hogy beugró, beugrani. Azt is jelentett egyébként, hogy a szárazföldön mentek át, ugrottak át a Gyepűn a határon török területre, és ott hajtottak végre, meg ilyen partizán módon ilyen harci cselekményeket, vagy pedig a kis léleg, hát nem annyira lélegvesztő, mert 10-15 méteres hajókkal dolgoztak, csónakokkal, evezős és kis vitorlás csónakokkal dolgoztak, azzal rohanták meg a gályákat, és átugrottak a gályák fedélzetére, ott vívták meg a harcot. És ezek az uszkókok csak is és kifejezetten, mivel a családjukat, a faluikat, a társadalmuk egy részét a török tönkretette, kifejezetten a török ellen harcoltak. Aztán elkövetkezett egy olyan esztendő, 1571, amikor Lepantónál a keresztény liga, Szent Liga hajó ármádiája végzetes csapást mért a szultán tengeri erőire. És ebben a csatában részt vettek a spanyolok, a velenceiek, a genovaiak, a máltaiak oldalán, részt vettek uszkók harcosok is, mind a tengert viszonylag jól ismerő személyek. És igaz ugyan, hogy itt győztek a keresztények, de aztán 3 éven belül, nem is kellett hozzá annyi, Velence különbékét kötött a törökökkel, pontosan azért, hogy a levantei kereskedelmet tovább tudják folytatni, mert a Velence ebből élt. Igen ám, csak akkor az uszkókok, mikor ezt megtapasztalták, és mikor ez tudomásukra jutott, akkor a török mellett a másik áldás nagy ellenségük Velence lett, és ez is maradt, mint egy 50 esztendőn keresztül. Természetesen a törököt beakadályozták abban, hogy az Adriára feljusson, a velenceieket pedig megakadályozták abban, hogy a törököktől árut tudjon elfoglalni. És mivel a Velence alapvetően ellenségüknek számított, az uszkókok mindent elkövettek azért, hogy ezeket a hajókat kézzel kerítsék, és meg is vámolják becsületesen.
Éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen szempontok alapján választottak célpontot, mert hát itt azért ebben a könyvben végül is az olvasó az uszkókokkal van, tehát az ő erkölcsi normáikat elfogadja, de hát mégiscsak raboltak lényegében.
Persze. Hadd említsek itt egy város, Ragúzát, ami ugye Dubrovnik. Nagyon érdekes volt a pozíciója ennek a városnak. Egy különálló államocska volt végső soron, de azért mégsem olyan jelleggel, mint Velence vagy Genova. Ők is kereskedelmi tevékenységet folytattak, sőt rendkívül fejlett hajógyártások is volt, viszont ennek a városnak olyan jelleket tessenek a kedves olvasók elképzelni, mint annak idején a II. Világháborúban volt Lisszabon, vagy egyéb ilyen nyugat-afrikai, észak-afrikai városok, például mint Casablanca. Azt értem ez alatt, hogy ezekben a városokban is, a II. Világháborúban is minden érintett fél kémhálózata jelen volt. Ragusában is, illetőleg Dubrovnikban is. Ott voltak a török kémhálózat, ott volt a velencei, a genovai, a francia, a spanyol kémhálózat. Mindenki, aki a területen érdekelt volt, ebben a mediterrán területen érdekelt volt, az Ragusában megtalálható volt. Na most az uszkókok természetesen kapcsolatokat alakítottak ki, akik rendszeresen megmondták nekik, hogy Ragusába vagy Ragusa alatti részekről mikor, milyen hajók érkeznek, mi van a szállítmányba, kísérik-e a török szállítmányt velencei zsoldosok, ez is fontos volt nekik, és akkor megtervezték azt, hogy itt a dalmáciai szigetvilág melyik részén, hol fogják majd elkapni. Lásban álltak, mert kiválóan ismerték a szigeteket, kiválóan ismerték a szélviszonyokat, az áramlatokat, minden egyebet, ami ehhez szükséges. Lásban álltak, és elkapták őket.
Én nem is emlékszem, hogy bármelyik könyve esetében ennyire erősen elgondolkodtam volna azon, hogy milyen nehéz lehetett az információ áramoltatása.
Áramlás.
Igen, tehát, hogy itt nagyon sok szó esik arról, hogy honnan jön az információ, hogy megbízható-e, aki az információt átadja, hogy nem tudni, hogy kikém. Egyrészt, másrészt, ha török, akkor még gyanúsabb, hogyha viszont még váltott vallást is, akkor meg aztán végképp leírták.
Most a török titkosszolgálat nagyon előszeretettel dolgozott olyanokkal, akik ott hagytak egy keresztény hadsereget, vagy olyanokkal, akik foglyok voltak és muszlimmá lettek. Aztán később már nem foglalkoztak azzal, hogy őket muszlim hitre térítsék. Jó volt úgy, amilyen volt. A lényeg az, hogy dolgozzon. Ragusában, a kereskedelemben rendkívül sok olyan személy szerepelt és vállalt szerepet, aki valamelyik királyságnak, valamelyik országnak, valamelyik birodalomnak a titkosszolgálatát erősítette.
Így könnyebb elképzelni a hallgatónak, hogy vajon mennyire nyitottak, mennyire befogadóak, akár az uszkókok, akár bárki más, akivel találkozhat ez a főhős, ugye egy fiatal gróf útját követjük itt végig, akinek úgy indul az élete, mint hogyha minden rendben lenne, nősülés előtt áll, és azt gondoljuk, hogy egy kiváló és biztosított jövő áll előtte, de hát nem ez történik vele. Kinek állhat egy ilyen fiatal gróf az útjában?
A gróf és a családja. Ő az édesapjával volt a fikció szerint. Ő az édesapjával kereskedelmi tevékenységet folytatott, és úgy érezte az édesapja, hogy ő jobb a kereskedelemben, mint a harcokban lenne jobb, és szívesebben kereskedett nyugat irányba, hajókkal, Velence felé, mint hogy a Zrínyi oldalán a törökökkel háborúzzon állandóan az Unafonó környékén, vagy pedig Boszniában. Na most a lényeg ennek az egésznek az, ami még erről elmondható, hogy minden olyan tevékenységben, amiben hatalmas nagy vagyonok forogtak, és pénzek forogtak, és nem, ez úgy szoktam mindig mondani, hogy nem emberek házasodtak, hanem címek és vagyonok. Mint például ebben a történetben is, hogy a vagyon házasodott, és el akart venni egy rendkívül módos velencei lányt, ez a 20 éves főhős, és természetesen ott a velencei papának, ami még elmondható, az első sorban az volt a célja, hogy ezt a családot minden tekintetben valahogy kizsákmányolja, ellehetetlenítse, és minden machinációja ebbe az irányba mutatott utána, és az, hogy az édesapját el kell tüntetni, az egy dolog, de el akarták tüntetni ezt a fiatal embert is. Nyoma sem maradja annak, hogy volt valaha egy ilyen nevű család ott a környéken, és az ki részt vett a kereskedelemben.
Benkő Lászlóval beszélgettem a Kalóz kapitány című regényéről, a könyvet a Családi Könyvklub jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.